Szép jó napot kívánunk, ez itt a Cégkassa Podcast a Garantika támogatásával, ahogy eddig is, most is a kis és középvállalkozásokhoz szeretnénk szólni, lehetőségeket, információkat eljuttatni hozzájuk, hogyan tudnak boldogulni a mindennapi életben, hogyan tudják növelni az üzletüket. Az egyik ilyen nagyon-nagyon érdekes kérdés az, hogy hogyan lehet forrásokat bevonni ahhoz, hogy a vállalkozás tovább fejlődjön, tovább növekedjen. Az elmúlt adásokban rendre a hitel oldalról próbáltunk beszélgetni, de hát meg lehet osztani egyébként magát a vállalkozást is valamilyen szinten, és erre a legkiválóbb példa az a tőzsde, a tőzsdére jutás. Azonban nagy kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a tőzsdéhez, mint vállalkozás, hogyan gondolunk rá, hogy egy vállalkozás ott megjelenhet. Ezért kértük meg Nagy Péter Gábor urat, a Budapest Értéktőzsde kibocsátási és akvizíciós igazgatóját, hogy beszélhessünk arról, hogy mit kell gondolnunk arról a tőzsdére jutásról, a tőzsdei jelenlétről, mit jelenthet ez egy kis és középvállalkozásnak. Szervusz, jó napot kívánok!
Szervusz, jó napot kívánok én is, köszöntök mindenkit, akit nézi, hallgatja az adást.
Köszönjük szépen. No, nézzünk egy kicsit rá a tőzsdére, hogy ugye alapvetően a tőzsde az egy forrásbevonás lehetőségeként alapult meg, és ez volt nagyon régóta a funkciója, de azért itt Magyarországon volt egy komoly időszak, amikor nem volt tőzsde, és ezért aztán talán elszoktunk tőle. Mire jó a tőzsde?
Nagyon sok mindenre ez a rövid válasz, és akkor ezt szoktuk kifejteni minden érdeklődő számára. Ugye, ahogy te is említetted, kimaradt egy komoly időszak a tőzsde életébe, a tőzsde történetébe, és azt mondhatjuk, hogy az újraindulás óta, ugye a 90-es évek elejéről beszélünk, azóta a tőzsdének voltak nagyon sikeres időszakai, voltak langyosabb időszakai, és azt hiszem, azt gondolom, hogy ismét egy nagyon sikeres időszakban tartunk, és próbálunk felzárkózni tényleg azokhoz a nemzetközi sikeres gazdaságokhoz és tőkepiacokhoz, ahol a tőzsdének a súlya a gazdaságban az jóval magasabb, mint mondjuk Magyarországon. Persze ezzel nem vagyunk egyedül itt a régióban, hasonló helyzetben van az összes többi környező ország, mindenki próbálja fejleszteni a tőkepiacát, de ehhez kell egy bizonyos életút, amit bejárnak a vállalkozások, és amíg eljutnak addig a pillanatig, amikor ráeszmélnek arra, hogy még van egy szintlépés, amit nem tettek meg, ugye ezt Magyarországon egyelőre 60 plusz vállalatnak sikerült, jelenleg ennyien vannak a tőzsdén, NRT státuszban, és hát mi azért jó pár száz, és hangsúlyozom, tényleg több száz középvállalattal, vállalkozóval, tulajdonossal találkoztunk az elmúlt jó pár évben, és beszélgettünk velük arról, hogy nekik a tőzsde mire nyújthat megoldást. És akkor a legegyszerűbb válasz erre az, hogy a mindenen túl, hogy a növekedés felgyorsítása finanszírozással. Ha valaki ezt tűzi ki célul, akkor előbb-utóbb meg fog érkezni a tőkepiacra.
Mennyiben másabb a tőkeoldali finanszírozás, mint hogyha mondjuk egy-egy beruházáshoz hitelt próbálok összeszedni?
Hát nagyon más. Nagyon más. Ugye 10-20-30 éve alapított középvállalkozásoknak a tulajdonosi szerkezete hogyan néz ki? Egy fő tulajdonos van, vagy egy család tulajdonában van. Ritkább esetben barátok álltak össze, hárman, négyen, öten, és az ő tulajdonukban van az a sikeres középvállalkozás, aki mondjuk jó pár milliárdos árbevételre már szertett, és természetesen nyereségesen működik, és folyamatosan növekszik, ugye az is egy tőzsdei kritérium szerintünk, hogy a növekedési múlt és jövő is hasonló legyen, kétszemélyi növekedést tűzön ki célul maga elé, mert a befektetőknek ugye ez vonzó. És akkor meg is érkeztünk ugye a tőkeági finanszírozáshoz, külső tulajdonosok érkeznek a cégbe, itt jön az a nagy kérdés, hogy ki az a tulajdonos, aki a 100%-os tulajdonából akár 5-10-15-20%-ot is első lépésként át tud adni másnak. És ezzel a lépéssel nyilván akkor friss pénz, friss tőke érkezik a cégbe, mivel fel tudja gyorsítani a növekedését. Ugye a bankok is hogyan hiteleznek, megnézik a tőke helyzetét a vállalkozásnak, megnézik az üzleti tervét, és annak megfelelően felállítanak egy limitet. Hogyha ez a tőkehelyzet ez nagyon jó, magas, nyilván a nyereségben volt tartva a cégbe, akkor ez folyamatosan növekszik évről évre, akkor a bankok is egy kockázati megítélés alapján sokkal szívesebben jobb feltételekkel adnak finanszírozást a vállalatnak. Ha ezt a tőkehelyzetet valaki még tovább javítja, akkor bizony még ezek a banki hitelek is még kedvezőbbek lehetnek annál is, amit eddig tapasztalt a vállalkozás. Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik fontos kulcskritérium. Ha tőkeágról beszélünk, akkor a tulajdonosi kör meg fog változni, de ennek az eredménye az lesz, hogy a minden más finanszírozási lehetőség is sokkal kedvezőbben alakulhat.
Mennyiben másabb egy tőzsdei tulajdonostárs bevonás, mint hogyha én most keresnék néhány nagy befektetőt magam mellé. Sokan ugye azt attól tartanak, hogy egy nagy befektető az önmagába sokkal többet szól bele az ügyletekben. Ebből a szempontból egy tőkepiaci vagy egy tőzsdei finanszírozás az lehet, hogy ebből a szempontból előny.
Így van, ez más. Lehet hasonlóság is össze természetesen. Nézzünk egy egyszerű esetet. Valaki 1 milliárd forintot szeretne bevonni a vállalkozásába, és akkor ugye ezt részvénykibocsátással teszi meg. Ki lesz az, aki az 1 milliárd forintot lejegyzi? Ebben lehetnek nagy befektetők is, és kis befektetők is, bármilyen számban. Hogyha az 1 milliárdból mondjuk 500 millió forintot egy nagy befektető lejegyez, akkor nyilván az ő tulajdoni része az már százalékos mértékű lesz egy középvállalkozásban, nyilván attól függ, hogy mennyit ér a cég, ha 5 milliárdot ér, akkor ugye akár 5-10 százalékot is el tud érni egy nagyobb befektetéssel. Egy 5-10 százalékos tulajdonos nyilván már jobban bele szeretne nézni a cégnek a számaiba, de ő nem akar az operatív dolgokba beleszólni, nyilván ő neki az a fontos, hogy a stratégiáról, számokról rendszeresen tájékoztatva legyen. De ugye ez a tőzsdén követelmény is, tehát ebből a szempontból nincsen különbség, lehet, hogy az igazgatóságban egy tagot delegál esetleg, hogyha ebben sikerül megegyezni a többi tulajdonostársal. És akkor utána jönnek a maradék fennálló összegre a kisbefektetők, ugye akik lehet, hogy csak 1 millió forinttal, 5 millióval vagy 10 millióval szállnak be, de ők hangsúlyozom, pénzügyi befektetők minden esetben, aki tőzsdei vállalatban tulajdonos, szerintem ezt magánszemélyek, hogyha végig gondolják, akkor nagyon egyszerű a helyzet. Beteszem a pénzemet egy cégbe, mit várok tőle? Növekedjen, nyereséget termeljen, emelkedjen az értéke, ugye a tőzsdén ez az értékmérés az árfolyamon keresztül megvalósul, és hát fizessen osztalékot is előbb-utóbb, amennyiben a nyereséget nem akarja már, vagy nem szükséges visszaforgatni teljes mértékben. És ezek a kisbefektetők mit szeretnének? Csak ennyit. Ők nem akarnak nap mint nap bekopogtatni a cégnek az ajtaján, bemenni a gyárba, körülnézni, elmennek évente egy-két közgyűlésre, nyilván őket kötelező meghívni. Ha van kérdésük, fölteszik a kérdést, arra a tulajdonos, aki 80%-ban mondjuk ezt a példát véve kontrollálja a döntéseket, megválaszolja a kérdést és szavaznak. És a 80%-os tulajdonos gyakorlatilag eldönti a cégnek a stratégiai pénzügyi irányát továbbra is.
Mennyiben kell elképzelnünk egy ilyet? Most még ne beszéljünk arról, hogy konkrét dolgokat. Amikor én eldöntök egy cégként, hogy én most szeretnék tőzsdére lépni, és azt mondom, hogy csinálok egy részvénykibocsátást, ott nekem meg kell határoznom, hogy mennyi pénz folyik be, vagy vagy esetleg meglephetnek a befektetők azzal, hogy sokkal több pénz áll majd a rendelkezésemre, amelyet akár másképp tudok elkölteni.
Lehetnek meglepetések, de én azt gondolom, hogy akár KKV-ről, akár nagyvállalatról beszélünk, ez egy komoly tervezési folyamat kell, hogy megelőzze, és ki kell találni azt is, hogy tényleg mi a cél a tőkebevonás szempontjából, nagyságrendileg árazásban. És most akkor engedd meg, hogy visszalépjek egyelőre, és akkor ezt a tervezési folyamatról beszéljünk, hogy hogyan érkeznek meg a KKV-k a tőzsdére, és miben segít a tőzsde, hiszen ahogy említettük itt a beszélgetés során, a magyar vállalkozói, vállalati kultúrában azért még nincsen meg az, hogy én úgy építem a cégemet, hogy akkor belépek a tőzsdére majd előbb-utóbb, ugye ez hiányzik belőle, hiányzik a gondolkodásból, ezért van a tőzsde, hogy ezt segítsük. 2016 óta a stratégiánknak a szerves része az, hogy foglalkozzunk a hazai középvállalati réteggel, mert ez olyan széles és olyan komoly potenciál rejlik benne, hogy ezt vétek lenne nem kiaknázni, és vétek lenne nem segíteni őket a növekedés útján, és elmondani nekik, hogy mi kell ahhoz, hogy a versenyképességüket javítsák, mi kell ahhoz, hogy a finanszírozási lehetőségeiket bővítsék, mert ugye vannak a bankhitelek, meg vannak az állami támogatások, ezeket már nagyon jól ismerik, és nagyon jól használják őket, de hogyha ezt még tovább szélesítik, akkor kinyílik előttük egy nagyon új világ, és ugye ez már gyakorlatilag a tőkepiac. Ugye 2016 óta itt előttem is van ez a nagyon szép kiadvány, ezt ugye B50-nek hívjuk, nevében is benne van, hogy minden évben 50 hazai vállalat sikertörténetét mutatjuk be, és az a projekt arról szól, hogy adjunk publicitást annak, hogy a magyar gazdaságban milyen idézőjelben rejtett kincsek vannak, és hát így gyors számolással 2016 és 2024 között 9. alkalommal adtuk már most ki ezt a kiadványt, tehát ez 450 céget jelent gyakorlatilag. Ez jelenti nekünk a bázisunkat, és erre építünk, és adunk nekik tudást, közösséget, csúnya angol szóval networköt, és finanszírozási lehetőségek feltérképezését.
Egy általános kérdésbe indultam ki, de végül is teljesen jó, hogy elmegyünk a konkrétum felé. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ebből például ebből a körből mennyi az, ami hány cég van, aki már odalépett a tőzsdére, mit vártok, mennyire vagytok elégedettek az eddigi megjelenéssel, hiszen a kis és középvállalkozások számára óriási szám abban van a KKV-k, tehát ez valóban egy potenciális piac. Igen. Itt ez egy mérőszám lehet. Hol tartotok?
Igen, ez a 450 cég csak a jéghegynek a csúcsa. Ha még tovább játszunk a számokkal, akkor mi nem csak őket szoktuk megvizsgálni, hanem nyilván adatbázisokat is nézünk, és azokat is kielemezzük pusztán a számok alapján a cégeket, hogy hány tőzsde képes van Magyarországon, és itt bőven 500 felett van azoknak a cégeknek a száma, aki tényleg méretében, növekedésében, tulajdonosi szerkezetében képes lenne a tőzsdére lépésre. És ugye konkrétan akkor a kérdésre válaszolva, hányan jöttek a 450 cég közül a tőzsdére, hányan vannak most jegyezve, akkor papíromra pillantok, 13 cég van jelenleg a tőzsdének a szabályozott piacán, ez vagy a prémium, vagy a standard kategória, és 90 vannak jelenleg a B50-es körből, hangsúlyozom, az X10 piacon, ami a feltörekvő középvállalatoknak a piaca. Egyébként ezen az utóbbi piacon már 25 értékpapír került bevezetésre 2018 eleje óta, de ugye nem mindenki volt benne a B50 kiadványban, tehát ezért mondom, hogy sokkal szélesebb a merítési lehetőségünk. Az, hogy több mint 20 cégről beszélünk 450 közül, az ugye nem egy túl magas arány, de én azt gondolom, hogy ez folyamatosan növekedni fog. Ugye azért nekünk sok-sok cég jelzi azt, hogy igen, nagyon köszönik, hogy megjelentek a B50 kiadványba, folytassuk közösen tovább a munkát. Kérdés az, hogy ők mikor érkeznek meg a tőkepiacra, de szeretnék ezt a dolgot, ezt a számukra még ismeretlen dolgot megismerni, hogy itt milyen lehetőségek vannak, és hát szerintem ez a 20 pár cég, aki a B50-ből jött ki, ez emelkedni fog évről évre, el fogjuk kérni előbb-utóbb akár az 50-es számot is, és akkor arról beszélünk, hogy már nemzetközi szinten is össze tudjuk hasonlítani azt, hogy hány nyilvános részvénytársaság van Magyarországon a gazdaság méretéhez képest, ugye ez most még elég kicsi.
Lehet, hogy egyébként az időszak is változik, hiszen azt gondolom, hogy a tőkebevonás is egyfajta finanszírozást jelent, és eddig a finanszírozás viszonylag olcsón meg lehetett úszni. Igen. Sajnálatos módon jött egy inflációs időszak, és ezután az a állítás van, hogy a pénz a jövőben már nem lesz olyan olcsó, mint eddig, ezért lehet, hogy nagyon sokan alternatív forrásbevonásokra néznek, lehet, hogy ez fölgyorsítja a B50-ből való áttérést?
Én biztos vagyok benne, és nem véletlenül mi is gondoltunk erre, hogy hát kérdezzük már meg őket, hogy mégis mit gondolnak. Most össze kiküldtünk egy kérdőívet ennek a 450 cégnek, és meglepően magas, hogy kérdőívek esetében ugye milyen válaszadási arány történik. Közel 100 vállalat válaszolt a kérdőívünkre, ahol föltettünk nagyon egyszerű kérdéseket. Mit gondolnak az üzleti környezetről, hogy alakul az árbevételük idén és jövőre, milyen várakozásuk van, terveznek-e beruházást, és hogyan szeretnék finanszírozni a működésüket. Mi jött ki végeredménybe? Egyes kérdéseknél azért láttunk szokásos magyar pesszimizmusnak megfelelő választ, de azért nagyon örömteli volt az, hogy 2025-re döntő többségük árbevétel növekedést vár, 41% kétszemjegyű árbevétel növekedést, ami hát hogyha az inflációs várakozások úgy alakulnak, ahogy gondoljuk, hogy egyszemlegyű lesz, akkor ez egyértelműen reál növekedés jelez előre 2025-re, ez a B50-es válaszadók köre, tehát ez egy nem reprezentatív feltérés volt, de azért komoly vállalatok válaszoltak erre, sokan terveznek beruházást, és ami fontos, és a kérdésedre a válasz, hogy tervezik ennek a finanszírozását, ami eddig döntő mértékben bankhitel volt, állami támogatás volt, és önerő volt, ugye erről is megkérdeztük őket. Most erről azt gondolják, hogy jövőre az első háromba továbbra is a bankhitel és az állami támogatásoknak az igénye, a várakozása az megvan, és ezt szeretnék használni, de a harmadik helyen már a tőkeemelést említették meg, tehát ezt érzik a vállalkozások is, hogy valamit javítaniuk kell a tőke helyzetükön, forrás kell bevonni, mert az a beruházási volumen, amit látnak maguk előtt, meg piac, amit látnak maguk előtt, az igényelni fogja, ezt nem fogják tudni csak az első kettőből megoldani.
Egy ilyen tőkebevonásnál azért, hogyha ugye alternatív lehetőség tőkebevonásra a kötvénykibocsátás is, de ugye ez is már valamilyen szinten a tőzsdét jelentheti, hiszen itt az a fajta transzparencia, amit a tőzsde tud nyújtani, ez előny lehet a befektetők körében, ugye?
Így van, és ugye itt is az elmúlt években komoly fejlődés történt Magyarországon a vállalati kötvénykibocsátások terén, ez egy nem létező nem létező finanszírozási forma volt, vagy tényleg egy kezünkön tudtok megszámolni, hogy nagyvállalatok esetleg bocsátottak ki vállalati kötvényt. Ugye a Magyar Nemzeti Banknak a növekedési kötvény programja ezen jelentősen változtatott. Ott közel 100 vállalati kötvény kibocsátás történt, és mindegyik be lett vezetve, mindegyik kötvény be lett vezetve a Budapesti Értéktőzsde X-Bond kötvény piacára, és hát azóta is ott vannak, folyamatos hitelminősítés alatt vannak, jelenteniük kell, transzparensen kell beszámolniuk az üzleti teljesítményükről, hasonló módon a nyilvános részvénytársaságokhoz, de ugye ezek még zárt többségében zárt körű cégek, és hát bennük is természetesen ott van a lehetőség, és szerintem a gondolkodás is megvan nagyon sokaknál, hogy a kötvény kibocsátás után akkor még jöhet esetleg egy részvénykibocsátás is a közeljövőben, hogyha úgy alakulnak az ő üzleti kilátásaik, tehát innen is érkezhet utánpótlás egyébként a részvénypiacra.
Hiszen ezek a cégek már megtapasztalták azokat a jelentéstételi kötelezettségeket, amelyek a nyilvánossággal járnak, amit a maga a tőzsde is jelent.
Igen.
A nagy kérdés az, hogy ez a kötvényprogram mennyiben segített abban, hogy az oldódjon, a korábbi években erről volt szó leginkább, hogy hát azért a vállalkozások nem nagyon szeretik megmutatni a könyveiket a széles nyilvánosságnak, akár a konkurenciának, akár a kisebb cégekről beszélünk, az adóhatóságnak sem. Uh-huh. És ebből a szempontból sokan úgy gondolkodtak a tőzsdéről, hogy ez már túlságosan is transzparens, ez nekem nem feltétlenül jelent jót, az üzleti terveimet nem biztos, hogy szeretném ennyire megosztani. Mennyire oldódik ez, és mennyiben tudtok ebbe segíteni, hogy ez nem igazi félelem?
Én azt gondolom, hogy ez mindig is egy tévhit volt. Ugye találkoztunk olyan véleményekkel, hogy ki kell teregetni az üzleti titkot. Hát azt a tőzsdén sem kell. Nyilván, hogyha valamilyen cég jövőjét, kilátásait nagy mértékben befolyásoló szerződés köt egy társaság, akkor ezt előbb-utóbb be kell jelentenie a befektetők számára, de nyilván nem a tárgyalási fázisban kell ezt bejelenteni, amikor megkötötte, azután érdemes, és akkor sem kell elmondani az összes feltételt, paraméter. Tehát az üzleti titok marad egy tőzsdei vállalkozás esetében is, és azt gondolom, hogy egy transzparens és megfelelő minőségű vállalati könyvelés az a cégnek zárt formában is a javára válik, hiszen a cégvezető is szeretné tudni, hogy pontosan mi történik a cégben, és ebből fakadóan az, hogy a tőzsdén megjelenik valaki, az már nem egy olyan nagy dolog, én azt gondolom. Tehát transzparens könyvelés az mindenféleképpen követelmény, de egy tévhit, hogy ez lenne a legfontosabb visszatartó erő mondjuk azért, hogy valaki megjelenne a tőzsdén. Szerintem a többség ezt már nagyon prudensen műveli ezt a dolgot.
Akkor megmértétek ezek szerint, hogy mi az, ami akadályt jelent, vagy mit mondanak a cégek, hogy mi számít nekik leginkább akadálynak, mi lehet ez?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb lépés, amit meg kell tennie egy cégnek, hogy a tőzsdére be tudjon jönni, és hogy tényleg meg tudjon felelni a követelményeknek, az a vállalatirányításnak a megfelelő minőségű átalakítása. Ugye honnan indultak ezek a cégek? Jellemzően One Man Show-ból, vagy egy családi működésből, de hát ott is az alapító vitte nyilván a döntési jogköröket sokáig. Egy bizonyos méret felett már be kell vonni külső szakértőket, idézőjelbe, felső és középvezetőket a vállalat irányításába. Azt nem lehet megtenni, hogy mindig mindent egy személy ír alá egy vállalat esetében. Akár még azt is meg lehet tenni, sőt szerintem ez is saját, és erre is látunk nagyon jó példákat, hogy az alapító tulajdonos az már nem a vezérigazgató egy tőzsdei cég esetében, hanem az igazgatóság elnöke. Tehát ő irányítja a stratégiát, de a napi operatív működésben már olyan szinten nem vesz részt. És szerintem a befektetők számára, amellett, hogy megvizsgálják egy tőzsdére érkező cégnek a pénzügyi számait, ez a másik kulcsfontosságú, és mondhatom azt is, hogy sok esetben KO kritérium, hogyha nincsen a megfelelő vállalati menedzsment szintek döntési jogkörök kialakítva, akkor ez egy nagyon nagy kockázat a vállalat jövője szempontjából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt kell megoldani, nem a transzparens könyvelést és beszámolási rendszert, persze az is egy alapkritérium, de ez nagyon fontos, hogy a vállalat irányítás az megfelelő minőségű legyen.
Akkor, ha jól értem, akkor a várományotok az, hogy most ugye a KKV-k esetében egy nagyon fontos időszak jön, ugye a generációváltás előtt vagyunk, hiszen a rendszerváltás idején alakított cégekből azért a tulajdonosok lassan kikopnak az eredetiek, az utódok majd vagy viszik tovább, vagy nem. Tehát a generációváltás lehet az egyik olyan helyzet, amikor a régi tulajdonos úgy tud kiszállni ebből a dologból, hogy akár bent tud maradni, mint főrészvényes, és ettől függetlenül tud tőkét bevonni.
Igen, ez egyértelműen egy lehetőség. Ilyenre olyan komoly gyakorlati példát szerintem nem látunk még, de olyat láttunk már, hogy a családi irányítású cégbe megérkezett a tőzsdére, és már látszik a következő generáció egyébként, aki benn van a cégben és dolgozik, és előbb-utóbb nyilván az ő kezébe fog kerülni az irányítás. Olyat ellenben sokkal többet láttunk, hogy egy tőzsdére érkező KKV azt tűzte ki célul, akár az IT-iparban, akár egy hagyományos iparban működő cég esetében, hogy ő bejön a tőzsdére, szerez finanszírozást, szerez tőkét, és megvásárolja a generációváltással küzdő cégeket, ahol a tulajdonos sem családon belül, sem más módon nem tudja továbbadni a céget, ellenben ő már szeretné élvezni a nyugdíjas kort, így idézőjelben, és akkor ez a tőzsdei cég megvásárolja ezeket a kisebbeket, beintegrálja. Nyilván a szakemberek is nagyon fontosak ezekben a cégekben, akik tudják segíteni a növekedést, tehát kihasználja a szinergia lehetőséget ezáltal, tehát tőzsdei cégek tudnak segíteni a generációváltásban, akár saját magukon is, de másokon is, és ez az utóbbi talán, én azt gondolom, hogy egyre gyakoribb lesz.
A kérdés igazából az minden egyes beruházásnál, és már pedig akár a tőkei beruházásnak számít, a tőkebevonásra egyfajta beruházásnak számít, vagy a tőzsdei jelenlét is egyfajta ilyen beruházásnak számít, hogy ennek milyen költségei vannak. Mennyire lehet visszatartó erő, hogy egy tőzsdei jelenlét, az állandó jelentéstételi kötelezettség és ennek a transzparenciának a biztosítása, ez milyen költségekkel jár, és miben tud segíteni ebben a tőzsde?
Ez olyan projekt, mint a magánéletben egy házépítés, vagy egy vállalat esetében egy új telepnek a felépítése, tehát meg kell, hogy legyenek az alapok, és akkor arra kell építkezni, és ezt meg kell tervezni, és nyilván ki kell számolni, hogy ez megéri-e felépíteni azt az új gyártelepet, tehát ez egy projekt gyakorlatilag, egy beruházás, ahogy te is említetted. KKV-k esetében én azt gondolom, hogy nyilván ezek nem publikus számok, de azt lehet látni, hogy pár 10 millió forintból egy átvilágítási, egy jogi folyamatot, dokumentációs folyamatot végre lehet hajtani, ami szükséges ahhoz, hogy a tőzsdéhez, vagy akár a Magyar Nemzeti Bank felügyeletéhez benyújtsa a megfelelő információkat a társaság, és akkor meg tud érkezni a tőzsdére, NRTV. Ebben az esetben még tőkebevonási tranzakciót nem hajtott végre, hiszen lehet a tőzsdei lépés egyébként két lépcsős is. Valaki NRTV válik, és következő 1-2-3 éves periódusban, vagy amikor az időzítés jónak gondolja, akkor csinál egy tőkebevonási tranzakciót, aminek nyilván megint van dokumentációs, meg időbeli költsége, meg el kell menni a befektetőkhöz egy jó kis üzleti tervel, és akkor azt el lehet magyarázni nekik. Nyilván ehhez is kellenek a profi tőkepiaci tanácsadók. Miben segít a tőzsde? Segít a tőzsde abban, hogy a KKV-k, akik velünk kapcsolatban vannak, ők a megfelelő tudást megkapják a mi oktatási és szemléletformáló rendezvényeinken. Ugye ezt a BÉT mentor szolgáltatásnak hívjuk, tehát gyakorlatilag mentoráljuk a hazai KKV-kat, összekütjük őket ezeken az oktatási eseményeken a tanácsadókkal, más tőzsdei középvállalatok vezetőivel, hogy egymással beszélgessenek, tanuljanak egymástól, és nem csak a tőzsdére lépésről, hanem magának a vállalat irányításnak a megteremtéséről, vagy akár a cégérték növeléshez vezető lépésekről is hallanak tőlünk, de a fenntarthatóságról is, a digitalizációról, innovációról, minden, ami fontos tud lenni annak érdekében, hogy megfeleljenek a befektetői elvárásoknak. Ezt mi ingyen nyújtjuk a cégeknek, ezeket az eseményeket évente 5-6 alkalommal találkozunk, el tudnak menni egyébként külföldre is, az olasz tőzsde által működtetett elit középvállalati fejlesztési oktatásra is, és egyébként együttműködünk hazai nagy bankokkal is, ahol szintén a bank nagy és középvállalati ügyfélkörének is elmondjuk a hasznos tudnivalókat, közösen a bank szakembereivel, hogy miért lehetőség, miért fontos nekik azt egyáltalán megismerni azt a lehetőséget, hogy a tőzsdére jöhetnek. Ehhez a banki együttműködésekhez egyébként most társul anyagi támogatás is. Azok, akik jelentkeznek, a tőzsdénél vagy a banknál, azok kaphatnak 5 plusz 5 millió forint anyagi támogatást a költségek megtérítésére, abban az esetben, hogyha a következő egyéves periódus során, tehát 2025. december 1-ig megérkeznek a tőzsdére, akkor mi közösen a bankokkal, bank és tőzsde adunk egy-egy vállalkozásnak 5 plusz 5 millió forintot.
Hányan vannak egy ilyen lehetőségben? Csak hogy most hány őrült?
Most indítottuk el, most várjuk a jelentkezőket évvégéig és jövő év elejéig, hiszen a tőzsdei lépés folyamata azért ez egy 6-9 hónapot felszokott ölelni, tehát a 2025 decemberétől visszaszámolunk, akkor azt gondolom, hogy jövő év első negyedévig jelentkezhetnek, a keretünk rendelkezésre áll. Egyébként úgy, hogy sok céget tudunk fogadni erre a pályázatra.
Vannak óvatos tervek, hogy hány cég jöhet?
Én akkor lennék elégedett, hogyha kétszámjegyű lenne a jelentkezőknek a száma, de a realitásokat nézve szerintem az 5 és 10 között lesz valahol a jövő évi tőzsdei belépők száma, hogyha KKV-król beszélünk. Én azt gondolom, hogy azok az előzetes megbeszélések, tárgyalások, amit az elmúlt 1-2 évben a hazai középvállalatokkal folytattunk, azok alapján ez talán még egy óvatos szám is, de hát tudjuk, hogy sok esetben a cégek az időzítésen gondolkodnak, hogy mikor lépjek a tőzsdére, nem akar se túl korán, se túl későn, persze az már csak utólag derül ki, hogy későn jött a tőzsdére, de hát itt is arra tudok hagyatkozni, amit nekünk vállalatvezetők mondanak, és ez el is hangzott legutóbb egy ilyen vállalati konferencián az egyik cég vezetőjének a szájából, hogy senki ne gondolkodjon az időzítésen, hogyha eldöntötte, hogy a tőzsdére megy, akkor induljon el, mert az is egy tanulási folyamat lesz, és nem érdemes várni arra, hogy éppen hol tartózkodik a Bux Index, az euroforint árfolyam, vagy mi van a vállalatnak a működési környezetével. Ha ő azt gondolja, hogy a tőzsde neki megoldás bármilyen dologra, akár a növekedés felgyorsítására, akár a generációváltásra, akár a mindenféle beruházásnak a megalapozására, vagy egyszerűen szeretné növelni az ismertségét a vállalatnak, új munkavállalókat szeretne bevonni, és őket motiválni akár részvénycsomaggal, akkor induljon neki a tőzsdei projektnek.
Egy másik félelem azért benne van ebben a dologban, hogy én a saját vállalatomat meg tudom értékelni. A Magyar Nemzeti Banknál a pénzügyi vállalkozások vagy a háztartás a pénzügyi vagyonában mindig ott van egy jelentős összeg, majdnem a harmadát jelentik azok a vállalatok, amiket a saját tulajdonú vállalatként működtetünk, és ennek van egy értéke. De ezt az értéket, ezt igazából senki nem tudja rendesen árazni. Ellenben a tőzsdén van egy érték, ami látható és forintosítható. Sokan pedig attól tartanak, hogy ez nem feltétlenül tisztán csak az üzleti értéket jelenti, hanem van benne vagy egy hype, vagy éppen egy ellenkező irányú dolog, amikor éppen nem megy jól a tőzsdén, és éppen zuhanó árfolyamok vannak, és így a saját cégnek az értékének az esésével kell küzdeni, és ezt nem nagyon tudják még hova tenni. Ez ellen hogy lehet harcolni, vagy milyen tanácsokat lehet adni, hogy mit csináljon egy vállalkozó, amikor azt látja, hogy a részvényeinek az árfolyama.
Ugyanazt tudom tanácsolni, amit hát nem egy középvállalati vezetőtől hallottuk, hogy van egy nagyszerű esemény, a tőzsdei csengetés, tehát az első kereskedési napja a vállalatnak az úgy kezdődik, hogy 9:00 perckor megszólaltatja a Bétnek az ikonikus csengőjét, azzal jelképezzük a kereskedésnek az indulását, és onnantól kezdve akkor látszódik az árfolyam mindenhol, nyilván a Bét honlapján meg egyéb helyeken is. És hát mit mondanak a vállalatvezetők, hogy úristen, hol lesz az első kötés, mi lesz az első árfolyam, ezen izgulnak, és ezt még nézik egy hétig, vagy kettőig, vagy háromig. És egy hónap után azt mondják, hogy hát én igazából a céggel foglalkozok, nem az árfolyammal. Ha a cégnek jól fog menni, az árfolyam is a helyére fog kerülni, előbb vagy utóbb, nyilván minél több befektetőt tudok bevonzani, annál jobban lesz értékelve a cég, vélhetően annál magasabb árfolyamon, és igazából erre kell fókuszálni a cégvezetésnek, nem a tőzsdei árfolyamok hullámzására, ami alakulhat egyébként a befektetői hangulat által is, de alakulhat minden más tényező által, nagyon sok minden benne tud lenni. Úgyhogy a cég vezető tulajdonos a stratégiával és a cégnek az operatív működésének a kiválóságával kell, hogy foglalkozzon, és az árfolyamok előbb-utóbb fair módon be fogják értékelni a céget.
Mennyiben lehet tanácsot adni arra, hogy egyébként hogyan bánjak a befektetőimmel? Említetted itt ugye az egyik részt, ugye az árfolyamot szeretné a befektető, hogy az emelkedjen, a másik oldalon meg lehet, hogy azt mondja, hogy hát neki az a hozam, amit itt most osztalékként neveznek a vállalatok teljesítményébe, hogy az legyen egy stabil, vagy az legyen növekedő. Mit lehet tanácsolni egy vállalatnak? Mert ugye közben, ha KKV-król beszélünk, egy folyamatos növekedésben vagyunk, tehát nem feltétlenül az a megoldás, hogy én felosszam a nyereséget, hanem azt újra befektessem. Csak ezt akceptálja a részvényes.
Kommunikálni kell. El kell mondani a részvényeseknek, hogy ha növekedési stratégiában van a cég, akkor az azzal jár, hogy minden nyereséget visszaforgat a növekedés támogatása érdekében. Ha befektetők osztalékot szeretnének, akkor olyan céget kell keresniük, aki azt kommunikálja, hogy ő egy stabil iparágban egy nagyon nagy szereplő, nincsenek előtte komoly kihívások, majd ha lesznek, akkor majd arról fog dönteni, hogy akkor a növekedés finanszírozza az eredményből, de egyébként addig meg osztalékot fizet. A befektetőnek kell megkeresni azt, hogy számára melyik válasz szimpatikus. Egyébként látjuk azt a BTX-endre megérkezett KKV vállalati körben, hogy gyakorlatilag senki nem fizet osztalékot. Vagy nagyon minimális mértékben, de azért 2-3 éves időtávon már azt prognosztizálják a befektetők számára, hogy a növekedési tervek realizálódása esetén osztalékfizetés is lehetséges, és akkor ki lesz alakítva megfelelő osztalékpolitika, és ezt kommunikálni fogják. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerre növekedés és egyszerre osztalék az azért ebben a KKV körben ez nem elvárható. Az ellenben igen, hogy ők ezt elmondják, hogy erre vonatkozóan a stratégiájuk a befektetőknek.
Kik lehetnek a potenciális befektetői egy KKV-nak egy ilyen részvénypiacon? Ugye sokszor beszélgetünk, ugye, hogy a háziasszonyok mint részvénybefektetők, ez általában olyankor jön elő, amikor a egyik legnagyobb ikonikus, vagy egy-két ikonikus blue chipünknek az árfolyama mozog, és akkor hirtelen beleadnak a piacba. De hogyan lehet elérni azt, hogy az egyszerű háztartások is elkezdjenek akár KKV-kbe gondolkodni, illetve mit láttok, hogy aki most KKV-ként ment a piacra, ő neki milyen speciális befektetői kör az, aki vásárolja a részvényeit?
Jó, amikor tőkét emelnek ezek a társaságok, ugye ezek zárt körű tőkeemelések, szinte kizárólagosan. Ez azt jelenti, hogy egy tranzakció esetében maximum 149 személy tudnak megszólítani. Tehát nem állhatnak ki a nyilvánosság elé, hogy akkor most mindenki jegyezhet a részvényekből. Ezek szűk körűek. Tehát jellemzően 10-es, 20-as, 50-es nagyságrendben érkeznek egy tranzakcióban új befektetők, és ezek jellemzően vagyonos magánszemélyek, vagy olyan intézményi befektetők, mint például a Széchenyi Alapok Magyarországon, aki már évek óta támogatja és figyeli ezeket a tranzakciókat, és jelentős többségében be is száll ezekbe a tőkeemelésekbe. Úgyhogy ez a kezdeti lépés, és amikor ezek a cégek már a nyilvános kereskedésben vannak, akkor jöhetnek ugye a retail befektetők, a lakossági befektetők, amennyiben ugye hozzájuk eljut az információ, ugye ez egy nagyon nagy feladat a cég számára is, meg nyilván a BT is segít ebbe, hogy promotáljuk azt, hogy ezek a cégek itt vannak, léteznek, vannak komoly növekedési terveik, lehet is akár találkozni velük, egyébként erre vonatkozóan elindítottunk egy új kezdeményezést, amit úgy hívunk, hogy BT befektetői klub, ez jelenleg zárt körű volt, de természetesen majd tervezzük azt is, hogy minél szélesebb rétegekhez eljusson az információ, ahol a tőzsdei KKV cégek vezetői kiálltak a színpadra, és elmondták nagyon röviden, hogy mi az ő sztoriuk. És a közönségben pedig ott ültek a broker cégek kiemelt ügyfelei, üzletkötői, tőkepiaci tanácsadók, nagybefektetők, kisbefektetők, mindenki, aki érdeklődött ez iránt, de mondom, ez egy zárt körű rendezvény volt, de ez nagyon fontos, hogy az információ eljusson a lakossági befektetőkhöz, és nekik pedig tisztába kell lenni az, hogy a részvénybefektetés, akár a nagy blue chipekről beszélünk, akár a kicsikről, hasonló kockázatokat hordoz magában, tehát ha valaki csak egyet kiválaszt, akkor én azt gondolom, hogy azzal kockázatot vállalt, és ezzel a kockázatban tisztába kell lennie. Minél többet választ akár a kicsikből, akár a nagyokból, annál inkább mérsékelni tudja ezt. Ugye ez a ne tedd az egy kosárba az összes tojásodat elve alapján. Előbb-utóbb egy ilyen portfóliót, ha felépít valaki a kis, közepes és nagy cégekből, akkor egy nagyon jó teljesítményt tud elérni. Mindig lesznek jó teljesítők, mindig lesznek olyanok, akiknek az adott gazdasági körülmények között nehezebben megy, ezért is nem szabad csak egyre fókuszálni.